Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kassai Tamás, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ osztályvezető főorvosa és Molitoris Dániel, ugyanennek az intézménynek az ortopéd traumatológus szakorvosa, a beszélgetést felvételről hallják. Minden évszakban, jó napot kívánok, minden évszakban szoktunk beszélgetni, most a nyár jön, elkezdődött a szünidő. Hazajönnek a gyerekek, és nem nagyon vannak biztonságban, mert nem vigyáz rájuk egy egész iskolai személyzet. Nőnek a háztartási balesetek ilyenkor?
Van változás, tehát ugye onnantól kezdve, hogy nem vagyunk a gyerekekkel semmi, sem az iskola, alapvetően sokkal többet vannak egyedül, és sokkal nagyobb az a kialakulható rendetlenség, amiben ők bele tudják magukat lovalni. Úgyhogy ilyenkor azért háztartási balesetek száma is nő, illetve azon baleseteknek a száma is megnövekszik, ami csak egy kicsivel később kerül orvoshoz, mint ahogy kerülne az iskolából.
Mert ott muszáj azonnal, ha történik valami, ott van egy személyzet, aki ebben gyakori, és ott van. Mi meg éppen nem vagyunk otthon, nekünk telefonálni kell, hogy ajaj, baj van, menjünk haza.
Igen, és akkor ez úgy szokott történni, hogy amikor a szülők hazajönnek, akkor veszik észre, hogy baj van, és akkor jönnek orvoshoz, és hát emiatt alapvetően növekszik a gyerekeknek is a száma, illetve még egyszer mondom, azoknak a sérüléseknek a száma, hogy egy picikét talán később kerülnek felfedezésre, legyen az törés, szúrás,
begyullás. Általában törés, szúrás, ilyesmi? Tehát ezek a tipikus balesetek ilyenkor?
A leggyakrabban végtagsérülések, illetve fejsérülések, ez a kettő, ami vezet az összes sérülésnek, az egy harmada az fejsérülés, és a többi pedig általában végtagsérülés.
A kicsit később az mit jelent?
Kicsit később azt jelenti, hogy nagyon sokszor látunk olyan sérüléseket, ami mondjuk egy tüske szúrásából, egy elesésből származik, és az első pillanatban a gyerek, vagy a környezete, vagy mindkettő nem tartja ezt olyan súlyosnak, ez valahol természetes is. És az a fajta gondoskodás, vagy odafigyelés, ami egy iskolában, vagy egy szociális környezetben megvan, tehát a óvodában, bölcsődében is egyértelműen, ugye ez nem jelez azonnal. Emiatt ilyenkor egy kicsivel nagyobb a száma a már két napja bent levő begyulladt szálkáknak, a már két napja fájó eltört kezecskének, csuklónak, karnak, és az olyan sebeknek, amik nem egyszerű kezelést igényelnek, ha adott esetben akár kórházi felvételt és kórházi tartózkodást.
De azt honnan lehet tudni, hogy egy sérülés, ami egy gyereknél mindennapos, plezúros a térde, ütődött egy kicsit kék-zöld, az mikortól igényel kezelést?
Mindenképpen kezelést igényel akkor, hogyha úgy érezzük, hogy azért ez a kiterjedtségét, vagy pedig a súlyosságát első ránézésre megállapítva úgy gondoljuk, hogy talán nem értünk hozzá annyira, bár ugye ez egy eléggé érdekes kifejezés nálunk, illetve akkor, hogyha úgy hirtelen nem tudnánk vele mit kezdeni, és találgatni kell, akkor ezt inkább érdemes orvoshoz vinni.
De mindenki volt gyerek, a saját magán is tapasztalta, hogy időnként szörnyen néz ki a térdünk meg a kezünk. Mikortól gondoljuk azt, hogy na ez az átlagosnál is rondábban néz ki?
Én azt gondolom, hogy az a seb, ami áthatol a bőrrétegeim, az nem horzsolás, az már átment a bőrön, amikor látszik a bőr alatti zsírszövet, amikor látszik az, ami a bőr alatt van, azt már nem tudjuk otthon kezelni.
Bocsánat, hogy néz ki a zsírszövet?
A sárga.
Sárga szín. Ha sárgát látok, nem
az
pirosat,
már, az
baj.
Már nem jó a történetben. Amikor felületes horzsolás van, tehát a bőr pici rétegei jött le, de a bőrén a rétegei alapvetőképpen megvannak, akkor csak meg kell tisztítani, le kell mosni tiszta vízzel, vagy betadinnal, és ez minden további nélkül kezelhető otthon. Ehhez valószínűleg mi nem kellünk, ha a megtisztítás megtörtént. Ha ebben nem sikerült megtisztítanunk, és beleragadta a fű, benne maradta ruha a szövet, akkor ezek be fognak gyulladni, pláne ebbe a meleg jó időbe. A baktériumok is jobban tudnak ilyenkor szaporodni. A zúzódások, fedett sérüléseknél pedig tulajdonképpen öt tünet lehetne, ami azt mondjuk, hogy ez törésre utalhat, és ebből az a fájdalom, ami nem múlik el, az, amelyik olyan duzzanat, amelyik szintén nem múlik el, akkor, hogyha recseg, ropog, tehát megfogjuk és egy picit ropog, akkor, hogyha nem tud rálépni, ha nem tudja használni, lehet, hogy megmozdítja az ujjait, de nem tudja terhelni, és akkor, hogyha pedig görbén áll, tehát, hogyha elferdült. Hogyha ezek közül valamelyik tünet megvan, akkor a röntgenfelvétellel tudjuk csak kizárni, hogy nincsen mögött a sérülés.
Az el nem múlás, ez milyen időtartamra vonatkozik? Van, amikor még másnap is fáj, de harmadnapra nem, az már jó? Az azt jelenti, hogy elmúlt?
hát ha három nap alatt elmúlik, az jó hír lenne, de nem ez szokott történni. Az szokott történni, hogy elesik, megüti, megduzzad, és fáj, és még hogyha jól megnézzük, akkor egy kicsit görbe is. Evel érdemes lenne minél hamarabb elmenni. Ha ez most éjjel kettőkor történt, persze nem kell vele azonnal röhanni. Meg lehet várni a másnap délelőttöt, és akkor el lehet vele indulni. De azt megtenni, hogy nem baj, erre most ő nem tud rálépni, és fáj minden egyes mozdulat, sír minden egyes ruha levételénél, feladásánál. Evel a kezével ő nem eszik, ő nem megy ki inkább pisilni, hanem megkéri anyát, hogy anya, vigyél ki. Ebben az esetben nem szabad vele várni három napot.
Mi van a fejsérülésekkel? Az egy bonyolult dolog, mert egyrészt ugye haj alatt van, másrészt pedig megduzzadhat, de nem tudjuk, hogy az mekkora duzzanat, és az befelé vajon duzzanat-e.
A fejsérülések azok alapvetően mindig egy nagyon komoly részét képezik a mi szakmánknak, és nagyon sokat vitatkozunk mi is arról, hogy hogyan kell jól látni fejsérüléseket. Az a legfontosabb, hogy egy fejsérülést azt mindig komolyan kell venni. Az a gyerek, mi azt mondjuk, hogy az a gyerek, aki egy fej beütés után nem áll azonnal föl, nem tud tovább játszani, hanem panaszkodik, azt a gyereket érdemes megvizsgálni. Az a gyereknek, akinek egy fejbeütés után nagy pukli alakul ki a fején, azt érdemes megvizsgálni. Az a gyerek, aki egy fejbeütés után zavartá válik, és az a legalarmírozott tünet, őt meg kell vizsgálni. Az a gyerek, amelyik egy fejbeütés után elveszti az eszméletét, az pedig kötelezően orvoshoz viendő.
Az elveszti az eszméletét, az azt jelenti, hogy mennyi időre? Egy pillanatra is, ha azt látjuk, hogy mit látunk, ha elveszti egy gyerek az eszméletét? Fölakadt a szeme, nem válaszol a kérdésekre? Mi az eszméletvesztés?
Az eszméletvesztés, nehéz definíció. A mi értelmezésünkben az eszméletvesztés már az is eszméletvesztés, hogyha valaki egy másodpercre nem vonható kontaktusba. Tehát mi már egy fejbeütés után ezt is eszméletvesztésnek tartjuk, és mindenképpen akár súlyos fejsérülés tüneteként értékeljük.
Meg kell szólítani, ha elesett, és nem áll föl azonnal?
Mindenképpen, tehát hogyha a gyerek elesik, beüti a fejét, és nem áll föl azonnal, akkor meg kell tudnunk, hogy ő most eszméleténél van-e, vagy sem.
Ha és sír, akkor eszméleténél van, ebben bízhatunk?
Akkor eszméleténél van, igen.
Igen, és akkor nem kell semmit csinálni, csak figyelni, hogy mi történik vele?
Igen, tehát hogy mi lesz a következő reakció. Utána még mindig előfordulhat egy olyan reakció, ami már nem föltétlenül eszméletvesztés, hogy magától a sírástól alakul ki egy levegő nemvétel miatt egy ilyen fejhátra bicsaklása és egy ilyen kis elnémulás, amit nagyon sokan eszméletvesztésnek ítélnek meg. Mi azt mondjuk erre, hogy ezt a gyereket is érdemes, hogy megnézze a orvos, és majd az orvos eldönti a vizsgálat, vagy különböző képalkotó vizsgálatok, vagy megfigyelés alapján, hogy ez egy komolyabb fejsérülés volt, egy megfigyelést igénylő fejsérülés, vagy pedig csak egy egyszerű fejsérülés, ami után a fájdalomreakció volt túlságosan heves.
Én láttam már olyat, hogy fejsérülés után lekoppant a feje, és ugyan sírt, de utána tudott még játszani, de mintha egy picit ilyen réveteggé vált volna, elgondolkodóvá vált volna. Pici gyerek. Kellett volna, hogy megrémüljek, vagy nem kellett volna, hogy megrémüljek, Kassai Tamás?
Alapvetőképpen, ha meglassúbbodik, ha nem úgy reagál, mint ahogy szokott, egész eddig megütötte a fejét, felkelt, sírt valamennyit, oda ment apuhoz, megmutatta, hogy itt van a dudor a fejemen, de ment, csinálta, úgy reagált, mint ahogy szokott. Ezzel talán meg lehet nyugodni, ebben kevésbé lesz baj. De az a gyerek, aki ezek után nem tud figyelni, aki ilyen Bamba Bélaként néz maga elé, akit nem érdekelnek azok a dolgok, amit eddig érdekeltek, inkább csak, ha leül, becsukja a szemét és elalszik. Ez a mi aggasztójá. Ez tudatzavar. Az a gyerek, aki nem azt az élénkségi állapotot mutatja, mint amikor szokott, azt kell orvoshoz vinni. Ezt este 9-kor nagyon nehéz megítélni.
Egyébként ebben is álmos az a gyerek. Aludni kéne már neki rég.
De most történt egy szokatlan hirtelen dolog, ami éppen fájdalommal jár, ami éppen mindenki számára aggasztó. Ilyenkor még az álmos gyerek is felszokott ébredni. Az a gyerek, aki nálunk behozzák a rendelőbe, és éppen én megvizsgálom, kicsomagolom, megsimogatom, kérek tőle egy csomó mindent, sőt, ezt nem zavarja, becsukja a szemét és alszik. Abban a pillanatban, amikor nem szólok hozzá, benne keresni kell, hogy mi van belül a fejében.
Nekünk ilyenkor kell a gyereket valamilyen módon piszkálnunk, stimulálnunk, amíg meg nem győződünk arról, hogy minden rendben van. Vagy meddig kell nekünk ott körülötte sertepert élnünk?
Hát, hogy körülötte kell lenni, ez egyértelmű. Nagyon fontos az, és azt szoktuk mondani, amikor megkérdezik pont a szülők, hogy mit csináljanak, mi az az alarmírozó tünet. És az a legfontosabb, hogyha a szülő számára a gyerek viselkedése megváltozik, és ez akármit is jelentett, mert mindenki másképp...
De mi tudjuk, hogy milyen egyébként.
Igen, másképp ugyanolyan. Akkor az alarmírozó tünet tud lenni egy fejbeütés után, mert az az előbb említett tudatzavarnak lehet egy jele. Tehát az a gyerek nem úgy viselkedik, ő nem olyan. A legjobb példa erre, pár nappal ezelőtt volt egy nagy fiú, aki egyszerűen fejbe rúgtak egy focilabdával, és ettől a gyerek először sápadtá vált, majd össze-vissza kezdett beszélni, utána pedig angolul. Ami tulajdonképpen egy rejtői fordulat is lehetne, hogy ettől ő hirtelen angol professzorrá vált, de az édesapja azt mondta, hogy ő így még nem látta a fiát.
Jó, de ez
most nem vicc. Igen, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az a viselkedés, amit követte ezt a balesetet, az abszolút nem volt jellemző arra a gyerekre. És ennél a gyereknél ez a kicsit vicces történet lett, de annál a gyereknél, aki különben játszik, aki különben szeret ide-oda futkosni, és hirtelen valóban olyan kis lekonyuló virág, akkor az már alarmírozó tünet. Az a gyerek is, aki, és ez nehéz megfogalmazni, azt mondja a szülő, hogy most olyan nem olyan. Nem olyan, mint eddig. Nem az az Oli, aki eddig volt, most olyan nem igazán az. Az egy alarmírozó tünet.
Mi történik, ha jól vesszük az akadályokat, és az alarmírozó tüneteket jól értelmezzük, és kórházba visszük? Ott mi történik vele?
A legelső lépés az, hogy megvizsgáljuk. Megkérdezzük azt, hogy mi történt. 6 olyan dologra gondolunk, amit vizsgálni kell. Szeretnénk tudni, hogy milyen volt a baleseti mechanizmusa. Honnan esett le? Az a gyerek, aki 6 méterről esett le, mert nyitva volt az ablak, és kimászott, és megpróbált Superman lenni, még akkor is, hogyha semmiféle tünete nincs, akkor is ott marad velünk, és mi vigyázunk rá, vagy közösen vigyázunk rá az anyukájával. Az a gyerek, akinek tudatzavara volt, akinek a tudatzavar során nem lehetett tisztázni azt, hogy de volt eszméletvesztése. Nem emlékszik arra, ami történt. Megkérdezzük, hogy te mire emlékszel? Mondd el. És azt mondja, hogy hát nem tudom, sötét volt. Meddig? Nem tudom. Ameddig le nem öntöttek vízzel. Ja, akkor ő nem emlékszik arra, hogy elesett. Ezek a gyerekek nagyon gyakran visszakérdeznek, hogy hol vagyok? Te mit csinálsz? Anya hol van? De hát miért vagy itt, anya? Ő nem emlékszik, tehát neki tudatzavara volt ebben az időszakban. Keressük a koponyatörés jeleit. A koponyatörésnek kisgyerekkorban jelentősebb duzzanattal járó vérömlen kialakul a bőr alatt. Ez lehet az egyik tünete. És bizonyos területeken szem körül, fül körül, a szemből, fülből, garatból való vérzésekkel járó koponyalapi törésnek vannak tünetei. Ezeket viszonylag gyakorlottan észre tudjuk venni. Utána keressük azt, hogy van-e hányás, hány inger. A nagyobb gyerekek már nagyon jól el tudják mondani, hogy fáj a fejük, szédülnek, és utána pedig kérdezzük az anyukát, hogy ő hogy gondolja, hogyan, mennyire változott meg a gyereke. Ne. És hogyha ezek közül valamelyik igaz, megváltozott a viselkedése, akkor a megfigyelés a legfontosabb lépés, amivel szeretnénk tisztázni azt, hogy mi történik benne a fejében.
Amikor megfigyelik, akkor a gyereknek mit kell csinálni? Mert ilyenkor egy szülőnek az első kérdése, hogy de hát a gyerekem nem fog egész nap az ágyban feküdni a kórházban se, amikor megfigyelik, mert nem lehet egyébként odakötni. Hogy működik a megfigyelés?
Nem is célunk, hogy odakössük, bár ezek a gyerekek szívesen lefeküdnek.
Ez az állapot, ez segít abban, hogy nyugton maradjon?
Ez a gyerek, ez szívesen bebújik az ágyba és lefekszik, pláne, hogy anya még odajön, és anya még mesél nekem, akkor ő szívesen kucolog, és nem akar felkelni. Onnan látjuk, hogy már jól van, hogy megy ki a játszószobába, és keresi a játékot, és már nem tud nyugton lenni. Hogyha az anya ott van vele, és egy kis biztonságot tud sugalni, akkor ő nagyon szívesen ott van. Ez egész végig azt nézzük, hogy őnek az aktivitása az javul, a hányásainak a száma az csökken, a fejfájása csökken, ebben az esetben minden jó hír van, akkor nem kell tovább lépnünk. Akkor, hogyha a tudatzavara romlik, egyre aluszékonyabb, egyre többször hány, most már fájdalmingerre nem mindig nyitja ki a szemét. Ebben az esetben kell belenézni a fejecskéjébe, nem effektív szemünkkel, hanem képalkotó vizsgálattal.
Mi szokott lenni, ami, ha látják, akkor az nagy bajt jelent a fejben?
Ha mi látjuk, és nagy baj, tehát ha mi egy nagyon súlyos tudatzavarra beérkező gyereket látunk, vagy pedig egy olyan gyereket, aki nem ébreszthető, mert tulajdonképpen még mindig eszméletlen, és csak fájdalomingerre reagál úgy, ahogy ez nagyon súlyos sérülésnek lehet az egyik alarmírozó tünete. Egy dolgot visszatérve megemlítenek még, amikor arról beszéltünk, ugye, hogy megfigyeljük a gyermekeket, tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, a megfigyelés nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokszor kell vitatkoznunk szülőkkel arról, hogy ők látták azt, hogy gyereket megvizsgáltuk, látták azt, hogy csináltak egy röntgenfelvételt, és nem értik azt, hogy de akkor miért kell itt maradni. És mindig azt mondjuk, hogy ez, ami most történt, ez tulajdonképpen egy fényképfelvétel. Tehát mi csak azt tudjuk megmondani, hogy most mi van, és a megfigyeléssel pedig bízunk benne, hogy látjuk az egésznek a folyamatát. És ez alapján tudunk egy biztos diagnózist a kórházi tartózkodás végén felállítani. Tehát, hogyha van egy koponyatörés, akkor maga a koponyatörésnek a szövődménye az agyon belüli, illetve az agyat fenyegető vérzés az, ami a legveszélyesebb. Hogyha van egy koponyatörés, akkor nem kötelező, hogy az a vérömlöny, ami ott kialakul, az látható legyen. Itt van megint egy érdekes dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a röntgen az a vérzés kimutatására van. Nem, a röntgen az a csonttörés mutatja ki. Tehát, hogyha egy gyermeknek mi egy röntgenfelvételt készítünk a koponyájáról, és nem látunk rajta semmit, akkor nem zártuk ki azt a sérülést, ami akár a koponyán belül egy vérzéshez vezethetett.
Nem szokták mondani a szülők, hogy jó, de hát láttam befele jövet, itt nem csak röntgen van, itt van MR, és sorolják az 3-5 betűs szavakat. Mi nem mindjárt azzal kezdik?
Igen, tehát ennek részben szakmai oka van. Az egyik az az, hogy hogy valakinek a sérülése milyen következményekkel jár. Olyan emberek, akik sok ilyen sérültet látnak, valamilyen tapasztalattal rendelkeznek, ezek vagyunk mi, legalábbis szerintünk. És mi azt mondjuk, hogy azok a képalkotó eljárások, amik most hozzáférhetőek, nem mind veszélytelenek. Tehát például a röntgen az sugárdózist jelent. Például a CT-vizsgálat sokkal több sugárdózist jelent, mint a röntgen. Például az MR-hez nyugton kell maradni. Ez a gyermek, aki előzőekben említve angolul beszélt, ő nem csak angolul beszélt, ő azért nem volt nyugodt. Tehát ő, bár 12-3 éves volt, MR-t nem lehetett neki készíteni.
Nem lehet betolni addig,
amíg... Nem lehet lekötözni, nem lehet betolni az MR-be. Egyetlen egy dolog segít, ez a megfigyelés. És sajnos volt olyan gyermekünk is, akinek az elején nem volt semmilyen tünete, és a megfigyelés alatt alakultak ki a tünetei. Sajnos azért, mert ugye kialakultak, szerencsére azért, mert ott volt a megfigyelésen. Tehát azok a vizsgálatok, amiket mi elvégzünk, azok tájékozódó vizsgálatok, ezek valamilyen képet adnak nekünk, és ez alapján próbáljuk meg irányítani a gyermeket, illetve a beteget.
Népmesei 3 nap megfigyelési idő?
Az első 24 óra az biztos, hogy meg kell figyelni, utána már alkudozunk azon, hogy mennyit figyeljünk meg mi, mennyit figyeljen meg otthon a szülő, de egy tiszta napot azt azért meg kell figyelni nekünk, hogy ez hogyan változik. Az utolsó látható tünetek után kellene ezt a 24 órát megtenni, tehát hogyha a gyerek 2 nap után még mindig hány, akkor ez tolódik odébb ez az idő. Még egy percet hadd mondjak erről a képalkotó vizsgálatokról valamit. A röntgen felvétel az csak a koponyatörések kb. Felét mutatja meg, 50-60%-át, az, amelyik a nagy területen van, de a koponya alapi töréseket nem tudja kimutatni. Ha a gyereknek van egyértelmű tudatzavara, akkor a CT vizsgálatot el kell készíteni, ami sok röntgen felvételnek megfelelő sugárterhelés. Nagyon nem szeretünk kicsi gyerekeket sok röntgen sugárzással bombázni, de hogyha tudatzavara van, akkor nagyon gyorsan tisztázni kell, hogy van-e a fejében vérzés, van-e vagy-e agyszövet duzzanat. És a tudatzavara a legfőbb oka akkor, hogyha CT vizsgálatot csinálunk. A másik oka lehet akkor, hogyha koponya alapi törésre utaló klinikai tünete van, vagy pedig van neurológiai tünete, de ezennél sokkal többet esetben nem szeretnénk ilyet tenni. Az MR vizsgálat az egy nagyon jó vizsgálat, a vérzést az első pillanatban nem tudja biztosan kimutatni, a koponyacsont törését nem mindig tudja megint csak nagyon jól ábrázolni, és gyakran el kell hozzáaltatni a kicsi gyereket. Eznek az egésznek a mérlegelése, ehhez tényleg kell a gyakorlat. Volt egy Pekárn vizsgálat, meg egy Charlie vizsgálat, ezek kanadai és angol nagy prospektív stúdiumok voltak, és amikor ezeket összehasonlították, akkor a tapasztalt orvossal voltak egyenrangúak. Tehát, hogyha nem akarok a gyereknek a legkevesebb röntgensugárzást szeretném adni, akkor ki kell használni azt a lehetőséget, hogy vannak olyan ápolók, vannak olyan orvosok, akik nap mint nap ilyen gyerekeket vizsgálnak, és az szülővel együtt közösen a szülő látja, hogy hogyan változik a gyerek állapota, vele meg lehet találni azt a pontot, ameddig a kórházban érdemes tartani.
Ha elmúlt az egy tiszta nap a kórházban, és hazament a gyerek, akkor otthon, utána, nekünk meddig kell még szúrósabb szemmel nézni a gyereket, hogy visszajön-e valami. Vagy már nem kell. Hátradőlhetünk is, mehet az életünk nyugodtan tovább.
Epidurális érzés, tehát a koponyacsont alatti, hártya alatti vérzés, a koponyacsont és a koponya kemény agyhártya közötti vérzés, az első 72 órában előfordulhat. Nem tudunk minden gyereket 24 óra után hazaengedni. Nem szeretnénk hazaengedni éjszakára. Este 9-kor ütötte a befejét, hányt kétszer, rosszul volt, behozták, ott töltötte az első 24 órát, és másnap este 9-kor relatív jól van, de akkor hazaküldeni anyukával, aki szintén fáradt, hazamennek, lefekszik aludni,
ez nem szerencsés. Hogy a profik vizsgálat, a kórházi vizsgálat után, otthon nekem még hetekig kell lesnem a gyereket?
A legfontosabb az, hogy otthon pihenni kell. Maga az agyrázkódásnak, tehát az agy átmeneti funkció zavarának a megoldása az a pihenés. Régen ennek volt 5 nap, 7 nap pihenési ideje, most azt mondjuk, hogy kezdjen el pihenni, és nagyon fokozatosan lépésről lépésre haladva kezdje el az aktivitást. Először persze a lakáson belül kezdje mozogni, és hogyha nincsen tünete, nem alakul ki fejfájás, nem szédül, ugyanolyan jól van, akkor pompás nagyon jól lehet tovább folytatni. Körülbelül az iskolát azt 3-4-5 nap után lehet elkezdeni, a sporttevékenységből az egyszerű gyakorlatokat talán 1-7-10 nap után, de az igazi sportolást, az edzést az 3 hét után, iskolai testnevelést, ahol egyensúlyozni kell 3 hét után, de a versenysportot, esetleg küzdősportot valamikor csak 6 hét után tudja biztonságosan végezni a gyerek.
Most, mi történik az aggyal, amikor pihen? Hát az nem izom, hanem szövet, ott nem mozog semmi.
Nagyon sok minden történik. Nagyrészt nem tudjuk különben, mi történik, hogy legyünk őszinték. Az agyunkban a sok sejt és a sok sejt közötti kapcsolatról nagyon kevés információnk van. A legnagyobb kutatások közé tartozik az agykutatás, de azt egészen pontosan látjuk, hogy az agy, ha békén hagyjuk, picit pihentetjük, akkor ő azért nagyon aktívan dolgozik. Főleg az idegsejtek közötti kapcsolatok rendeződése, átrendeződése, az ott lévő ideg pályáknak a nyugalomba helyezése, ez, ami segíti azt, hogy elmúljanak a tünetek.
Nem megy rajta áramimpulzus, akkor kicsit kirúgja magát, és képíteni?
Megy rajta áramimpulzus, akkor is megy. Az agyunk nincsen nyugalomban, az EEG vizsgálatok pontosan mutatják, hogy mi éjszaka, amikor nem mozdulunk és alszunk, akkor is aktív az agyunk. De arra még plusz terhet tenni, az nem jó. Akkor még rosszabbul lehetünk.
Tehát az agysérülésnél, amikor mondjuk valakit megütnek, leütnek, vagy egy labda üti meg, ugye az agy úgy válaszol, hogy megduzzad egy picikét. És ez a duzzanat, ugye ez fájni tud. Na most tudjuk azt, hogy bárhogy van egy duzzanat, akkor is azt pihentetjük, akkor az pár nap alatt csökken. Na, ugyanezt csinálja az agy is. Tehát ő neki ugyanúgy szüksége van arra, hogy kicsit pihenjen, ne lötyögjön folyamatosan ide-oda a koponyában, magyarul ne menjünk vissza egyből a focipályára, legyen egy kis pihenés, hogy csökkenni tudjon ez az duzzanat, legyen ez akármilyen kicsi, és utána az agy már fájdalom nélkül tudja végezni a funkcióját.
De hogy fáj az agy? Hát karinti óta tudjuk, hogy lehet nyitott.
Ez a fájdalom, tehát egy átvitt értelemben megfogalmazott dolog. Tehát ugye az a agy duzzanat, ami kialakulhat, és ezt nevezik egy ütődésnek, ez ugyanúgy egy kellemetlenséget okoz az idegrendszernek, az agynak, aminek vannak mindenféle jelei, többek között a fejfájás, tehát ez azért fáj. És az émelgés, az is tulajdonképpen ez ennek a következménye. És ezt az ember, ugyancsak karintóta tudjuk, leginkább fekve bírja.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kassai Tamás, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ osztályvezető főorvosa és Molitaris Dániel, ugyanennek az intézetnek az ortopéd-traumatológus szakorvosa, az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.